Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, ez a Rebrief, és itt van velünk a Mediátor két stratégiája, Cibóka Gabriella.
Szia Viktor!
És Dankó Bence.
Köszöntjük a hallgatókat!
A fő témánk ma a közösségi média kommunikáció hatásai a járvány után. Vendégünk Kanicsár Ádám lesz a Mediátor social media csoport vezetője. Aztán szó lesz a Diesel új spotjáról, az Uncle Ben's márka sorsáról, a Facebook bojkotról, a 20. arcplakát pályázatról, és a MÁV HÉV kampányfilmjéről. Ezzel kezdjük.
Ami valószínűleg egy igazi meglepetés volt mindenki számára, csak annyi bajom van vele, hogy feszesebbre kellett volna vágni, nem?
Láttunk sok animációs megoldást a koronavírus időszak alatt, de ebben egyetértés van közöttünk, hogy itt valami nagyon félrement. A célja ennek a kisfilmnek amúgy alapvetően rendben lenne, ugye informálni a Facebook közösségét is arról, hogy június végén megkezdődnek a felújítási munkák a Kvassai hídon, és hogy ez milyen hatással lesz az utazó közönségre, viszont ezt olyan képi világgal, olyan karakterekkel tették, humorral is, de nem is, kikacsintásokkal, ami...
De ilyen kínos, kényelmetlen kikacsintásokkal. És én értem, hogy South Park, meg hogy értem, hogy a készítők azon nőttek föl, és tök jó egyébként ezek a karakterek, nagyon jók. Csak ugyanakkor most, hogy erről beszélgettünk, nem gondoljátok azt, hogy ez egy picit ilyen kasszás Erzsi effektus?
Nem, ez nem kasszás Erzsi effektus, ez az a helyzet, amikor a megrendelő az tényleg csak a saját, tehát nem lát túl a saját horizontján. Mindenesetre ez teljesen az érződik, amikor az, aki kommunikál, az tényleg csak nem tudja tekintetbe venni, és nem tudja elképzelni, hogy az, akihez szól, az milyen állapotban van, mire gondolhat, hogyan él meg dolgokat, csak a saját szempontjait, érzéseit tudja kivetíteni, és úgy gondolja, hogy neki ez sikerül vicces formában, nem.
Menjünk tovább.
Vannak békésebb híreink is, sőt inspirálóak, ugye meghirdették a 20. arc közérzeti pályázatot.
Hova tovább címmel?
A téma az izgalmas, idén is ökológiai összeomlás, világjárványok, társadalmi egyenlőtlenségek. Ugye a kiírásban találni koronavírussal kapcsolatos insightot is, de inkább a klímaszorongással, vagy ezzel az ökológiai krízissel kapcsolatosak, ami ugye már tavaly is a témája volt az arc plakát kiállításnak.
Ami nem találok, az ugye, bár a társadalmi egyenlőtlenségekbe talán ez beletartozik, a korrupció, ami korábbi években nagyon nagy szerepet kapott. Menjünk tovább, egyre több márka dönt úgy, hogy felfüggeszti hirdetését a Facebookon.
A Facebooknak sikerült igazából elég kínosba navigálnia magát azzal, hogy ugye a Twitter után és az utolsók között vállalja azt be, hogy az úszító, gyűlöletkeltő kommenteket, posztokat, tartalmakat, azokat, ha nem is moderálja, de legalább megjelölje, hogy mi az, ami rosszat tesz a közösségnek, meg megjelölje azokat, amik így a valóságnak nem jelennek meg. Emiatt van az, hogy nagyon-nagyon sok márka úgy érzi, hogy kellemetlen igazából. Igazából kellemetlenné vált a Facebook, North Face, Unilever visszavonult a hirdetésektől, a Viber az már nagyon-nagyon hamar megszakította akár a hirdetéseit is, de az együttműködését is a Facebookkal. Ez az egyik motiváció, hogy azt érzik a hirdetők, hogy a Facebook nem tesz eleget azért, hogy az indulatok, harag, gyűlölet, tehát visszafogja az amerikai közbeszédben, meg így próbálja a jó irányba, vagy jó irányba csatornázni. A másik az az, hogy azért alapvetően a társadalmi változásokat sürgetőknek, az aktivistáknak is ugye van ez a jelszava, hogy a márkák vegyenek vissza. Ne generáljanak zajt azért, hogy az aktivistáknak a hangja eljusson a közösségekhez, és ugye van is erre ez a Stop the Noise hashtag, ami kifejezetten azt ösztönzi, hogy akinek nincsen ebben a helyzetben, ebben a társadalmi felfordulásban akut mondani valója a közösségi médiában,
az
most ne szólaljon meg.
Akkor most beszéljünk az Uncle Ben's sorsáról, vagyis hát az Uncle Ben's márka név sorsáról, mert a cég nem szűnik meg, viszont rákényszerült hogy nevet változtasson, és ez a különféle társadalmi hatásoknak köszönhető, amik most felerősödtek az elmúlt években.
Igen, Anke Ben figurája ugye a rabszolgatartó déli államok múltját idézheti, ezért is dönthetett úgy a cég, hogy elérkezett az az idő, amikor ez nem csak hogy mára meghaladott, hanem akár egyenesen káros is lehet. Viszont ami érdekes, hogy nem olyan egyszerű átnevezni egy ennyire ismert márkát, és ilyen régóta jelenlévő márkát. Magyarországon ugye már 1994-ben is volt reklám spotja, úgyhogy érdekes lesz azt megfigyelni, hogy hogyan tudnak egy ilyen nagy tradíciókkal rendelkező márkát átnevezni.
Hát nem ők lesznek az elsők.
Mi lesz a helyzet a negró cukorkával, a négercsókkal és a piacon a cigány megy nevezetű fajtával? Ez most tényleg alkalom lehet arra, hogy ilyen szempontból átgondoljuk a márkánkat, a márkánk üzenetét. Ha ez már így felmerült korábban, kisebben motoszkált, akkor ez most tényleg van egy lehetőség arra, hogy megváltoztassuk azt a márkaértékekben, márkakommunikációban, ami nem az, hogy egyszerűen korszerűtlenné vált, hanem ami most már így nem tud érvényes lenni a mai társadalomban.
Hát, vagy ami akár társadalmi csoportoknak sértő lehet.
És azért is lesz izgalmas még az a spot, amivel szeretnénk a következőkben beszélni, mert ott viszont érintve vannak társadalmi rétegek, és ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy sértő-e vagy nem.
A Diesel Pride hónapra időzített spotjáról beszél Bence. Egy férfi nővé alakulását nézhetjük végig.
Igen, itt a főszereplő Francesca eleinte csak a szemöldökét szedi, viszont a film során folyamatosan tablettákat szed, és egyre magabiztosabban válik transznemű nőként, vagy nővé. Az útlevelében is a film végén a női nemet pipálja be, és még a film elején a férfi mosdóba ment be, a film végén már a női mosdóba jár. Viszont ugye itt a spot végén van egy meglepő, vagy egy váratlan momentum, egy csavar, ami ezt megelőzően ugye utalások vannak ugyan rá, de itt válik teljesen bizonyos, hogy Francesca végre apáca lehet, és bevonul egy apáca rendbe.
Közben végig a Nirvánának a Where Did You Sleep Last Night legendás MTV Unplugged 92-es dalának egy coverje megy, iszonyú jól van nyilván forgatva, mint kb. Minden Diesel film, de ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egyszerre vajon tényleg az inkluzivitásról, toleranciáról szól a film, mi az egy csavar a végén, vagy egyszerűen az egy ilyen olcsó megfejtés mindig egy márka részéről, egy magát progresszívnek, avantgárdnak mutató márka részéről, az egy olcsó megoldása beleszállni az egyházba páros lábbal, vagy igazából...
Beleszállt az egyházba?
Én nem éreztem ezt. Én azt éreztem, hogy az ívén rajta van, az önmegvalósítás van a középpontba helyezve, és ennek a csúcsa ez. Egy ilyen teljesen normalizált helyzetben történik meg az, hogy ő apáca lesz. Én nem éreztem ezt a fajta olcsóságot, amit a Bence mond.
Nyilván ez annak a kérdése, hogy a vallást meg a vallásosságot ki mennyire progresszívan éli meg, de ugyanakkor szerintem nagyon sok vallásos embernek ez a film nem fogja igazából bántani az érzületét.
A fő témánkhoz elérkeztünk, a közösségi média kommunikációról beszélgetünk Anicsár Ádámmal pillanatokon belül. Rebrief. Folytatjuk tehát a vendégünk Anicsár Ádám, a Mediator social media csoportvezetője. Szevasz Ádám!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Mi a legjelentősebb változás, amit a Covid hozott a márkák social media kommunikációjában? Van-e egyáltalán ilyen változás?
Bőven van változás, és igazából tudunk beszélni arról, hogy üzletileg milyen szempontokból változtak meg a kommunikációs eszközök, illetve tudunk arról is beszélni, hogy morálisan hogyan változtak meg a brendek.
Morálisan kezdjük, az nagyon izgalmas.
Hát szerintem is az izgalmasabb. Morálisan leginkább úgy, hogy szerintem a brendek észrevették, hogy nem csak vásárlóik vannak, és nem csak névtelen felhasználók vannak az oldalakon, hanem emberekről beszélünk, akik megvásárolják az ő termékeket, vagy szolgáltatásaikat, azok valós érző emberek, akiknek van lelkivilága, van egészsége, stb.
De ez kellett egy járvány?
Ehhez kellett egy járvány, igen. Mert hát eddig ugye az volt a lényeg, hogy eladjuk a termékeket, illetve a szolgáltatásokról elmondjuk, hogy mi a legfőbb érvünk amiatt arra, hogy ezeket a szolgáltatásokkal éljenek az emberek, de most hirtelen el kellett kezdeni arról beszélni, hogy hogyan maradjunk egészségesek, hogyan tartsunk össze, hogyan vigyázzunk egymásra. És ezek minden brandnél olyan üzenetek voltak, amik nem mindenképpen passzoltak az ő termékeikhez, vagy az ő szolgáltatásaikhoz, viszont mindenki kötelességének érezte, hogy így is vigyázzunk egymásra, és így is ügyeljünk egymásra.
De különben tényleg kötelességük volt, meg azt mondtad, hogy el kellett kezdeniük beszélni. Tényleg kellett nekik erről elkezdeni beszélni, vagy igazából a követőik ezt annyira nem igényelték?
Volt olyan brand, akinek mindenképpen kellett erről beszélni, hiszen például a különböző szabályozások nagyon-nagyon szorosan érintették
mondjuk
őket.
Egy kiskereskedelmi márka.
Egy kiskereskedelmi márka, annak nyilván kellett róla beszélnie. De az elején úgy láttam, hogy egyfajta morális elvárás volt az, hogy erről kommunikáljon valaki, kitegyen akár csak egy biztató üzenetet, hogy túl leszünk majd ezen, vagy hogyha kommunikált egy anyák napjáról, vagy bármilyen real-time tartalmat kirakott, abban valahogy bele kellett szőnie az, hogy kicsit életbe tartsa a társadalmat, illetve ezt a borzasztó depressziót, ami elkezdett eluralkodni az embereken. Utána már más kezdett lenni a dolog, mert ez tipikusan az az eset volt, hogy az elején mindenki akart róla beszélni, de egy idő után, ahogy eltelt néhány hét, és már mindenki erről beszélt, fel kellett fedezni azt is, hogy hogyan tudunk kicsit távolabb lépni, és olyan tartalmakat is kitenni, amik viszont egy kicsit lapoznak a koronavírusról, és egy kicsit elvonják az ember figyelmét, hogy vannak azért szép dolgok is az életben, nem kell, hogy minden a vírus körül forogjon.
Ezt talán a turisztikai márkák követték ezt a mintát.
Náluk különösen fontos volt az, hogy egyfajta reményt kommunikáljanak, szóval nyilván az elején náluk is az számított, hogy elmondják azt, hogy éppen mi történik, és felvilágosítást adjanak, de utána pedig fontos lett az, hogy kiemeljék, hogy de egyszer vissza fog térni a világ nagyjából abba a kerékvágásba, ahol elhagytuk valamikor 2019 végén. Ezeket mind-mind üzenni kellett az embereknek, és ezt igényelték is. Ezt lehetett szépen ízlésesen is, viszont azért természetesen megint voltak, akik ezt lehet kicsesebben tették meg egy kicsit, vagy túltolták az üzenetet, túl sokszor beszéltek róla, vagy a home office-ról kezdtek el túl sokat beszélni. Úgyhogy mindenképpen megint csak egy örök tanulság az élet minden területén, hogy kell egy arany középút, amit meg kellett találni, hogy beszéljünk a vírusról, hiszen mégiscsak egy világjárványról van szó, ami mellett nem lehet elmenni, mert életünk minden percében jelen volt, jelen van, viszont közben pedig nem kell belesüppedni, hogy csak erről beszéljünk, hanem kell a szép dolgokra is koncentrálni.
A morális oldal mellett mondtad, hogy volt ennek egy üzleti oldala is.
Az üzleti oldal leginkább az volt, hogy olcsó lett a Facebook, és jól járt a Facebook. Azért a Facebookról, hogyha az elmúlt években beszéltünk, vagy olvastunk híreket, akkor nem a legjobb marketingje volt a Facebooknak, hiszen ugye ott voltak a különböző információknak a kiszabadulása, az adatoknak a kiszivárgása, és mindenki úgy érezte, hogy talán a Facebook, mint egy hirdetői felület szép lassan elkezd majd süllyedni, ahogy anno ez megtörtént a Twitterrel is, viszont aztán a Facebook abszolút győztesként jött ki ebből a világjárványból, hiszen március elején látszódott az világszerte, hogy csökkennek a hirdetéseknek a száma, ezzel együtt csökken a hirdetéseknek az ára is, viszont márciusban nagyjából már, március végén, szóval egy hónap alatt nagyjából már el is kezdett visszaállni az újra a régi rend, és ez mindenképpen azt mutatta, hogy az emberek egyrészt rájöttek arra, hogy a brandek rájöttek arra, hogy muszáj hirdetni. Szóval most feltehetik a kezüket egy járvány elején, hogy muszáj spórolni pénzt, és hirdetés nélkül is el leszünk, de nem, ma a social media hirdetésekre muszáj költeni. Főleg, hogy ha más, a marketingnek a más platformjai lehet, hogy nem a legjobban használható platformok egy világjárvány közepén, amikor mindenki azt mondja, hogy ne menj ki az utcára.
Az, hogy ez szerint a kimutatás szerint az Instagramon a hirdetések száma viszont csökkent, a mögött mi állhat?
Nem teljesen korrekt kijelentés, hiszen valóban csökkent az Instagramon a hirdetések száma, viszont nagyon-nagyon minimálisan csökkent.
Mi állhat ennek a minimális csökkenésnek a hátterében?
Valójában nem állhat semmi, mert ezt, mint említettem, ez megtörtént volna koronavírus nélkül is. Az már érdekesebb kérdés, hogy miért beszélünk arról, hogy az Instagramon sokkal kevesebb a hirdetés, mint a Facebookon. Egyszerűen arról van szó, hogy bár sokkal többen vannak már Instagramon, hogyha a közönségről beszélünk, akiknek lehet hirdetni, 28%-kal, hogy egy konkrét számot mondjak, nagyobb a hirdetési közönség az Instagramon, viszont hogyha belegondoltok, még mindig otthonosabb Facebookon hirdetni. Hogyha az Instagramra kiteszünk hirdetéseket, nagyon gyorsan be tud tekelni az Instagram. Instagram Stories-ba tudunk kirakni hirdetéseket, Instagram Explorer-be tudunk kirakni hirdetéseket, aminek amúgy nagyon meg is nőtt a sikere az elmúlt hónapokban a vírus óta, bár egy elég friss hirdetési forma. Emellett természetesen az Instagram feedbe tudunk betenni hirdetéseket. Facebookon viszont meg annyi hirdetési lehetőség van, sokkal több helyre tudjuk elhelyezni azokat a hirdetéseket, úgyhogy egyszerűen ezért több jobb játszótér a hirdetések számára a Facebook.
Mi az, ami ezekből a változásokból, amiket a koronavírus indukálta a social kommunikációban, valószínűleg a koronavírus után, második hullám előtt, netán második hullám után, vagy második hullám helyett is velünk marad majd?
Én nagyon-nagyon remélem azt, hogy a márkák megtanulják azt, hogy nem muszáj csak a termékeikről és csak a szolgáltatásaikról beszélni.
Itt képbe jönnek a társadalmi
kérdések. A társadalmi kérdések maradjanak meg ilyen fontosnak, arra, hogy figyeljünk egymásra, arra, hogy lehet, hogy túl vagyunk lassan ezen a víruson, de azért ne feledkezzünk el, hogy már a vírus előtt is voltak elég komoly problémái az emberiségnek, akár hogyha a globális felmelegedésről beszélünk, csak egy példát mondtam. És ugyanez mondható le az influencerekről is. Az influencerek nem élték meg jól, az egész világon látszott az, hogy visszaestek az influencer hirdetések.
Ez igazából vajon általában a hirdetési költségek visszafogásából adódott, igen. Vagy abból, hogy a koronavírus helyzet praktikusan egy csomó influencer szponzorált tartalmaromnak a forgatását nem tette lehetővé.
Az influencer marketing drága dolog. Úgyhogy nyilván, hogyha valaki úgy döntött, hogy kicsit visszaveszi a marketing büdzséjét a vírus miatt, legelőször valószínűleg azt mondta, hogy az influencereket mondja le, úgyhogy ez megtörtént, illetve az influencereknek sem jó az, hogy csak egy térben mozoghatnak otthon. De az influencereknek is meg kell tanulniuk azt, hogyha van egy tök nagy közönségük, akkor nem csak azt kell csinálniuk, hogy kirakják az éppen szponzorált teát a Nemzeti Múzeum lépcsőjére, és lefotózkodnak vele, hanem néha mondjanak egy-két szót arról is, hogy mi folyik a világban, és hogy tartsák a lelket az emberekben. Úgyhogy nekik pedig ezt kell megtanulni. Mindenki tanulja meg ezt, hogy beszéljünk többet a problémáinkról, és ez az együtt közösen sikerülni fog, state of mind, ez maradjon meg mindenkiben, a márkákban és bennünk is.
Ide még van egy kérdésem, a minőséggel mi a helyzet? Túl azon, hogy ne a lépcsőn fotózza le a kólát, hanem...
Azt már látjuk, hogy a legtöbb influencer tök jó fotósokkal dolgozik például. Szóval, hogyha a képi világot megnézzük, az influencer tartalmaknak óriási fejlődés történt, és én nem akarok megsérteni egy influencert sem, de szerintem azért egy magyar helyes írási szótár beszerzése az
mindenképpen. Igen, ez nem elképesztő, hogy ez de minden hát, influencer, szinte kivétel nélkül, a legnagyobb.
Azért fotósért fizet, de szerkesztőnek meg szövegírónak nem fizet.
Ékezetek nélkül,
de ez
veszők nélkül.
De ez csak azért van, mert, és ez most nagyon nagy hír lesz, de az influencerek is emberek.
Azt hozzá kell tenni, hogy Magyarországon a helyes írási szabályzatnak egy óriási nagy kultusza van, talán túlzott kultusza is.
Nem lehet túlzott kultusza.
De erről
a világ egyik legnehezebb és legbonyolultabb nyelvét beszéljük, természetesen a nyelvtanunk is nehéz.
Az biztos, hogy valószínűleg erről is fogunk egy beszélgetést készíteni, hogy egyáltalán a nyelvhasználatnak, a nyelvhelyesség, a normatív nyelvhasználatnak milyen szerepe lehet.
Ádám, visszavárunk, jó? Akkor ezzel kapcsolatban gyere vissza, jó?
De hogy itt jelzem az influencereknek, mielőtt megsértődnének, hogyha úgy viselkednek, hogy tesznek az emberiségért, az bármennyi veszőhibával tehetik.
Jó, én ebben egy picit szigorú vagyok, de nagyon köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
Én köszönöm.
Hölgyeim és uraim, Kanicsán Ádámmal beszélgettünk, a Mediator social media csoport vezetőjével. A Rebriefet visszahallgathatják a mediator.hu/rebrief oldalon. Hamarosan további jó rádiózást és szép napot, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.